Jó napot kívánok, meg jó estét, az szerint, hogy mikor vagyunk éppen önöknél a tévében vagy az interneten. Az a helyzet, hogy a mai Libazsír vendége az Nyulász Péter, meseíró, akivel én nagyon elfogult vagyok, mert sikerült létrehoznia az én tekintélyemet, nagyanyai tekintélyemet, még ha nem is tartott nagyon sokáig az unokám előtt, mert ugyanis író-olvasó találkozó volt az iskolában, ahova az én Samu nevű nagyobbik unokám jár, és ott állítólag, mikor kiderült, hogy Nyulász Péter rádióriporter is volt, az általa nagyra tartott alkotó, író úr, mester, akkor jelentkezett, hogy az ő nagymamája is volt rádióriporter, és akkor kiderült, hogy Nyulász Péter engem ismer, és innentől kezdve Samu elhitte, hogy én tényleg voltam valaki valaha. Úgyhogy ezért aztán alig vártam, hogy honorálhassam ezt a megbecsülést, amit szereztél nekem, hello, mert mi dolgoztunk együtt, és innen a amúgy hát igen, közvetlen hangnem. És annyit szeretnék. Akkor még nyoma se volt, amikor a Krónika rovatban, a rádióban együtt dolgoztunk, hát nyoma se volt a Babababnak, meg a Zsubattának, meg a Spongi, az a szimatszolgálat, vagy igen. Mi volt? Berger szimatszolgálat. De a Helka, azt szerintem az se volt még, de valahogy a Helkáról beszéltél, akkor már az agyadban volt Helka.
Nem egészen a Helka volt, a Zsubatták kezdtek, tehát amikor...
Igen, valahogy nekem úgy tűnt, hogy a Helkáról hallottam tőled.
Hát lehet, mert a lányom neve Lelle, és lehet, hogy az egy ennyi idő után már áthallásossá tette a Balaton közeliséget, mert ugye a Helka ugye a Balaton tündére, de én Helkáról akkor még abszolút nem tudtam, meg hát az sem, hogy nekem majd gyerekkönyveim fognak megjelenni, csak...
És amikor rádióztál, akkor már fantáziáltál arról, hogy elég lesz egy ponton a rádió, és valami mást akarsz csinálni?
Hát úgy megfordult a fejemben, meg hát ezt úgy, ezeken az író-olvasó találkozókon úgy szoktam felvezetni a gyerekeknek, hogy én nagyon szívesen játszottam volna szavakkal mindig, de hogyha bemondok ott a Krónikába valamiért, hogy a játékot tenyered, ha nagyobb a tenyered, ha pedig az én tenyerem nagyobb, mint a te tenyered, a játékot nem tenyered, akkor az én tenyerem nyer. Lehet, hogy elbakisztam volna ott is, de az biztos, hogy kevésbé lett volna a sikerem, mint ahogyan megszülettek a gyerekek, és akkor velük el lehetett kezdeni egy játszani otthon.
Tehát így, saját gyerekeken próbáltad ki?
Hát így jött elő egyáltalán maga a játék, és akkor ezek a játékos mondókák, versek így szaporodtak szépen lassanként otthon, de javarészt ilyen házi használatra.
És ez neked is a rádiós munka közben felüdülés volt, hogy kicsit kicsukod ezt a magyar közéletet?
Hát, hogyha nagyon kicsukom, alig vártam valójában tényleg hazaérni, és akkor ott játszottunk a gyerkőcökkel.
Akik most mekkorák?
Hát egyetemisták.
Igen, kipróbáltad a Bababot, azok most már egyetemisták?
Hát igen, igen. Hát velük született, hogy a Bababab is, meg a Zsubatta is, ez nem is úgy készült, hogy majd ebből könyv lesz, hanem ezeket gyűltek otthon, ezek az otthoni játékok is. Hát ugye volt ilyen, hogy tudom, anyukák régen találkoztak, és akkor rám hagyták a száraz pesztrára a gyerkőcüket. Én meg jobb hián akkor elkezdtem mondani ezeket a mondókákat, amiket hát talán azért kellett kitalálnom, mert nem emlékeztem gyerekkoromból egyszerre sem, hogy...
Ezért
és akkor így elmondtam, és akkor volt egy ilyen, tényleg egy ilyen szitu, hogy az egyik kislánynak az anyukája telefonált, hogy ő egyébként szakmába vágóan ismeri az összes megjelent mondókás könyvet, ami a Földhátán létezik, de erről még nem hallott, amit a gyerek elkezdett mondogatni. De hogy a nem tudom, 8 sorból tudja az első 3-ot, meg az utolsó 2-t, és hogy van a közepe, meg egyáltalán mi ez? És hát ekkor kezdett úgy derengeni, hogy lehet, hogy ez másoknál is működik, nem
tudom. De gyerek hazavitte szájhagyomány útján terjedő
gyakorlatilag igen.
Mondókázással kezdődött
az. És akkor így volt ez egy megerősítés ugye kívülről, hogy nem csak otthon működik nálunk, mert én azért ezt ilyen személyes...
De miket olvastál gyerekkorodban?
Hát mindent, amikor akkor kapni lehetett. A Mosómasától kezdve, ami ugye...
Gőgös Dunát.
Gőgös Dunát, Gedeonék.
Ablakzsiráf.
Ablakzsiráfot.
Vörös Sándor, meg hát azért voltak jó elődök is.
Meg hát nyilván.
Hogyne.
Lázár Ervint, meg hát nagy kedvenceim voltak a... Persze, hát kihagyhatatlanul Csukás István. De hát ugye az indián regények voltak Vörös nagyon Sándor. Fontosak annak idején.
Figyelj, te riporternek jó voltál annak idején. Gyerekírónak meg azért nem tudom megmondani, ez itt egyébként a kulturális termék megjelenítés, mert itt van az életmű, egy hűvös halomban az asztalom, tehát hogy te úgy váltottál, hogy aztán végül is ez tart el téged.
Gyakorlatilag igen.
Ez nekem azért volt meglepő, mert azt gondoltam, hogy riporternek lenni az olyan jó dolog, te nem így gondoltad, hogy ezt az ember nem cseréli egy ilyen magányos foglalkozásra. Mi vonzott téged abba, hogy azon kívül, hogy bevált az első mondókád, és elkezdtek ráharapni?
Hát, hogy segítettek ráébredni erre engem ott a körülmények, igen.
Igen.
Hát igen, mert talán az még dereng, hogy én a Kossuth Rádió krónikájából aztán egyszer távoztam, és nem feltétlenül önszántamból, jó szántamból.
Őszintén hanem, szóval nekem nincs meg, hogy téged mikor rúgtak ki, szerintem én akkor
nem rúgtak ki, az a tipikusan az volt, hogy elfogyott a pénz.
Elsanyargattak?
Nem volt pénz arra, hogy ott én tovább maradjak.
Ahogy a költő mondja, hogy a bírhatót ne add el álompénzen. Hát volt egy fix megélhetés gyerekekkel a családban, és azt gondoltad, hogy akkor ebből is meg lehet élni?
Á, ez nagyon messze volt még attól. Én akkor az oktatási minisztériumban, tehát ilyen ősidőkről beszélünk, amikor létezett olyan. Én ott voltam egy cikluson keresztül ilyen döntés előkészítő elemzői feladatkörben, lévén egyébként pedagógus, illetve mondjuk legalábbis diplomaszint.
Ez Magyar Bálint idején volt?
Igen, igen, igen.
De... És az érdekelt, meg szórakoztatott?
Hát maga az oktatás ügy, illetve az, hogy hogyan lehet átadni ismereteket a gyerekeknek, ez a mai napig levetkőzhetetlenül itt bennem van. Tehát ez ilyen gerincvelő, hozom otthonról. Aha. Tehát anyámam bán
pedagógus család.
Gyakorlatilag igen. Pedig én tanítani ilyen formában, iskolában, intézményesültem, nem jött össze a dolog, de azt, hogy egyébként mi hogyan változik, azt hogyan lehetne eljutatni a gyerekekhez, ez így érdekes volt meg. Hogy magát a rendszert hogyan lehet összeépíteni, meg hát hogy a rádióban szerzett tapasztalatok azért úgy segítettek, hogy a kis részletekből összerakni valami nagyobbat. Tehát azért egy ilyen elemző dolog az nagyjából úgy nézett ki, mint a 16 órában elment az ember, megcsinálta a kis riportokat vagy interjúkat a hét során, és akkor a hétvégén összerakott valami olyat, ami senkinek nem jutott eszébe egy héten keresztül.
De ezen közben már írtál.
Hát születtek ezek a kis mondókák, meg versek, amiből én nem gondoltam, hogy abból könyv lesz, csak aztán így
végül
eljutottunk.
Jött egy szülőtárs, aki azt mondta, hogy ezt, ha megmondod a közepét a mondókának, mert az elején meg a vége a gyerektől megvolt, akkor azt ő hajlandó megszerkeszteni, vagy adjál még többet.
Nem, hát akkor ez az volt, hogy akkor írjam le, és akkor merészkedjek el megmutogatni ide-oda-amoda, és akkor így eljutottunk a Móra kiadóhoz. Uh-huh. És hát mondtam nekik, hogy én ilyen 0 kilométeres névvel ugyan semmire nem megyünk, de azt sejtem, és akkor itt jöttek ezek a szakmai tapasztalatok egyrészt a rádióból, az a 10 év, meg a másik az oktatásügyből, hogy akkor én ehhez a Zsubatta könyvhöz azt gondoltam, hogy érdemes társítani valami olyan beszédfejlesztő kategória rendszert, amit ugye a családban otthon meg tudtam csináltatni, feleségem valaki logopédus, és akkor így már úgymond pozícionálni lehet a piacon, nem egyszerűen csak egy mondókás.
Tudományos mondókák következnek. Hm?
És természetesen ez utólag készült, tehát ezek a versek tényleg, vagy mondókák, ezek játékok voltak otthon, de egy logopédia terápiában egy jó ritmussal fölépített rövid mondókák nagyon jól használhatók. Bizonyos szempontok szerint, akkor ezt így beadtuk, és hát így indult el, hogy vevő volt rá a közönség akkor.
És akkor volt egy időszak, amikor úgy érezted, hogy a könyv kevés, mert a gyerekek már elkezdenek az internet iránt érdeklődni, és akkor született az Egyszer volt. Azt én az unokámmal, ha képzavar, amit mondok, Rongyosra néztük.
Lehetséges, de szerencsére ez tőlem
az
függetlenül...
Az egyszervolt.hu.
Az tőlem, teljesen függetlenül tőlem jött létre, de egy szerencsés ponton összetalálkoztunk, mert hogy kértek tőlem egy interjút a mondókás könyvek kapcsán, és hát kiderült, hogy ott éppen egy ilyen fejlesztési időszak
hát
kezdődik, és akkor így...
És az nincs oda, avassatok be, az egyszer volt, hogy nincs meg.
Egyszervolt.hu, ez egy családi portál, amiben mesék, versek, dalok. Animációk, dalok, meg és, játékok.
És alkalmazkodik hogy, ahhoz is, hogy ki éves. Tehát lehet egész kicsinek, és nagyobb bacskáknak is. Nagyszerű portál, ma is.
Még mindig működik, sajnos már nem azzal a lendülettel, mint annak hát, idején nekifogtunk.
Hát az unokáim megnőttek közben, úgyhogy...
úgyhogy elvesztetted az érdeklődésedet,
igen, de én meg nagy, most nagyon fogok. Sokat néztük.
De születtek egy, bocsánat, hogy rákötök, de születtek akkor például olyan produkciók, amik a mai napig egyébként bárkinek mondom, nagy csodálattal ismeri meg, például a Moholy Művész Egyetemmel akkor én felvettem a kapcsolatot, és akkor a rektor úr, a Fülöp Füli, ő még akkor az animációs tanszak vezetője volt, és ő neki adtam elő az ötletet, hogy itt ez a felület, ahová jól jönnének olyan kis rajzfilmecskék, amit szerintem meg lehet
teljesen, én most utána néztem, teljesen a kisebbik unokáddal javaslom, hogy...
És ezeket a versfilmeket akkor így találtuk ki, hogy megjelent akkor egy Friss Tinta című antológia, ami számtalan nagyon jó gyerekverset tartalmazott, újat, nem cini-cini muzsikát, mert egyébként az is jó. És hát ebből a Friss Tintából, meg ugye egy-kettőt az enyémeikből is ugye odaadtunk, és akkor ők válogattak és készítettek a hallgatók.
És hát a mai gyerek szakos, szereti ezt, hogy mozog, pörög, forog,
szól. És
nagyon élvezte az
most már olyan 110-120 ilyen van, összesen több évadban készült azután is, hogy én már ez egyszer voltól, aztán eljöttem.
Hát ez egy nagyon jó, hogy mondjam, csak ötlet és együttműködési lehetőség volt ezek szerint az hát egyetemmel.
Én igazából most is szeretném valahogyan ezt ugye a köztudatba beépíteni, tehát meglátjuk,
most
hogy én lesz a sikere ennek.
Számtalan kulturális termék megjelenítés nyomunk itt a könyveken kívül, animációs filmeket.
Hát ez nem üzleti vár, legalábbis a,
hát az nem.
Nem kell fizetni érte.
Figyelj, azt akartam volna megbeszélni, hogy megváltoztak a gyerekek, mi alatt neked életművet támadt?
Nagyon.
Miben?
Hát ha már a Helkát itt emlegetted, meg Samu is úgy kötött össze
minket. Igen, Samu az én unokám.
Ha előbb bányászod azokat a hasonlókat, tehát volt bennem van, egy ilyen szándék, hogy a 4-6 soros mondókákhoz képest valami terjedelmesebbet tudok-e.
A burokvölgy árnyai.
És hát egy balatoni nyaralás alkalmával döbbentem én arra rá, hogy milyen jó lenne, ha lenne tündérmeséje a Balatonnak, és ebben megint nagy szerepe volt a gyermekeimnek. A lányom akkor nagyobb is volt, és mindenhol tündérkékkel játszott, és a vízben is valaki csiklandozta a lábát, ugye.
És az tündér és volt.
Anyának jutott eszébe, hogy valahol hallott arról, hogy Helka a Balaton tündére. Na és akkor itt, ugye elindult a kis vezérhangja, szögetített a fejembe a dolog, hogy milyen jó lenne ilyen kis tündérmeséket írni, és akkor a nyaralás után a Google professzor elmagyarázta neki, mondta, hogy tévedésemet, hogy csak információ hiány volt mindössze. De én addigra már beleszerelmesedtem Helkába, de kiderült, hogy nem ő a Balaton tündére, hanem Sió, és van a Bakonynak egy varázslója, Kamor, és a Esztfáji András 22 évszázaddal korábban akkora sikerre vitte, hogy a mellékszereplőkről hajókat neveztek el a Helkáról és a Kenénről, aki ugye csak nem tündér, hanem herceg kisasszony, a Tihanyi herceg kisebbik lánya, Kelén az a Tihanyi remetének a fia, és hogy olyan fantazi, 100 évvel a gyűrűk ura előtt, ahol a sárga köves gyűrű után szaladgálnak, és hát ott teljesen le voltam sokkolva ettől, hogy egy, ezt miért nem tudom én, kettő, miért nem tudja senki.
És egy órás kutató munkával a Wikipédiáról összevadáztad?
Nem, mert még nem volt fent az eredeti, de megtaláltam a feldolgozását Lipták Gábornak az Aranyhíd című gyűjteményében, és ott ezt a 20-30 oldalas kis történetet én úgy döntöttem, hogy nem újraírom, ő ugyanis megcsinálta, és ennek ellenére nagy sikere nem volt, mert Balatonról mindenkinek ilyen főtt kukorica lángos napon. Tehát az, hogy tündér, valamiért mindenféle ilyen...
De a tündéreknek most valamitől keletjük van, mert a tündérboszorkány is nagyon népszerű.
Hát aztán az lett, így van, ez egy picikével korábbi felismerés volt, de hát ugye mindenféle importszerzeteket nagyon jól ismerünk, tehát Gandalf, Merlin, Dumbledore, nagy varázsló, de magyar varázslót nem igen tud mondani senki, miközben ott van Kamor, 100 évvel korábbról, mint ezek a népszerű történetek. És itt a Városliget...
És a Kamort is fájét találta fel?
Abszolút igen, sőt annyira, hogy a Városligetben, tehát itt a két sarokra innen volt egy hatalmas szoborcsoport, ne, rajta az összes te... szereplővel.
Tényleg? Mit tanulunk itt?
Igen, és akkor ugye ez jött, hogy jó, hát hogy a Városligetben is mindig így időről időre késztetést éreznek az emberek, hogy építsenek annak a szoborcsoportnak a helyére egy másikat, vagy ugye ez az iparcsarnok előtt állt, amit elbontottak, lett helyette Petőfi csarnok, ami helyén most van egy gödör, tehát nem tudom, mi fog oda kerülni.
De hol vannak a szobor, megvan?
Nincs. Eltűnt akkoriban régen.
A Harry Potternek mi a titka? Az, hogy a gyerekek ma szeretnek rettegni, mert hát az én unokáim azért rettegve nézték, megolvasták ezt a Harry... Mi a...
Hát az a borzalmak, azok, a borzongás az mindig kellett, tehát ezt a Grimm meséket is,
hogy az a komolyan veszélye.
De abszolút, tehát mint a piroska és a farkas megvan, tehát ott
az... Hát közben játszanak ezekkel a játékokkal, ahol olyan szörnyszülötteket kell lelőni, meg harcolni, hogy talán a Harry Potter még...
Hát igen, de a félelmeinket le tudjuk győzni, az nagyszerű dolog. Minden esetre én azt találtam ki akkor, hogy a folytatását írom meg ennek a régi történetnek, és az én szereplőim, a korábbiaknak a gyermekei, kb. Ugyanabban a helyzettel megáldva, hogy fogalmuk nincs, hogy mit műveltek az ősök, mert hát ugye a gyerek ne üsse a felnőttek dolgába az orrát, csak tanuljon, legyen okosabb, csak neki elege van.
A Helka és
nem, ez egy kortalan valóságban játszódik, tehát ez egy fantazi, olyasmi, ami ugye különbözik a fantazi, meg a sci-fi, hogy ebben nincs villany. Mert ott a varázsló, az szikrázik, hogyha kell. Na és ugye én meg földrajzszakos tanár lettem volna, ha úgy jön ki a lépés, és azt tudtam, hogy rengeteg mesébe illő helyszín van a Balaton környékén, és ha már ez így, szépen mondva, akkor tényleg illesszük a mesébe. És ezt gondoltam én végigvinni, hogy ha ugye nem ismerik az ősöknek a problémáit, amik egyébként számosak, belekerülnek egy olyan helyzetben, amikor ugye ezekre a fiatalokra marad a megoldás, és szépen ezeket a mesébe illő helyszíneket végigjárják ott a Balaton körül, erőt gyűjtenek, megismerik a saját múltjukat, a lehetőségeiket, és akkor ebből szépen sem kikerekedett.
Nagyon sok könyvreklámot lát az ember itt, ott, amott. Gyerek könyvreklámot nem látok. Tehát hogy zajlik a marketing munka? Hogy tudjátok elérni?
Nem biztos, hogy Rowling a marketinggel érte el a Harry Potter.
Hát nem, érik el az olvasókat. Én egyetlen gyerekkönyv hirdetést nem látok.
Hát, én azt szoktam mondani, mert ugye a célközönséget éri el, ugye az egyszervolt.hu-val nagymamaként is lehet ismerkedni, de a kettő között nem biztos, hogy érdekes a dolog. Tehát a célközönséghez el tud jutni így is, de hát ugye én alapvetően a Helkával ugye úgy találtam meg a közönségemet, azt hittem, hogy majd olyan lesz, mint a Da Vinci Csikót, hogy mindenki örül, aki turizmussal foglalkozik.
Igen, azt akartam jönnek... kérdezni, és akkor végigjárják a helyszíneket.
Megtörtént, csak ez pont a turizmus nem érdekelt. Ők anélkül is megvannak. De mentek osztályok, mentek családok, és így kaptam a visszajelzést, meg hát ugye a suliból hívtak fel, hogy valahogy olyan jó sikerült eltalálnom a történetet, hogy ezzel a mesével sikerült izgalmassá tenni a tananyagot. És akkor így fordítottak egyet ezen. Alapvetően egy pécsi tanítónéni volt, aki Helkához készített is egy teljes évre egy tanmenetet gyakorlatilag, és akkor valójában ezzel tette izgalmassá. Ő Oszoli Márta egyébként, Oszoli Pap Márta. És ez volt az egyik ugye megerősítés arról, hogy az iskolában ez jól működik. Másik oldalról meg azt is tudtam, hogy egyébként nem lehet didaktikus, tehát azt nem lehet csinálni, hogy sokan próbálkoznak vele, hogy elmegy az egyik kedves meseszereplő a helyszínre, ott elmondja, hogy itt egy tananyag. Aki másiknak eszébe jut, jaj, de jó, és akkor ő meg elmondja, hogy ott a másik tananyag. Most attól, hogy ezt mondjuk egy cica kutya bárki aranyosnak, cukinak gond, attól ez nem lesz izgalmas és mesekönyv. Ez akkor is egy jó, hogy mondjam, ilyen csokis brokkoli, amit beleharapozom. Na most itt a Helkánál nekem nagyon fontos volt, amit annak idején rádiósként is megtanultam, fenntartani a feszültséget, legyen eleje, közepe, vége, és akkor el tudjunk jutni, hogy az első mondat után kíváncsi legyen a hallgató a másodikra, és meg hogy azt ugyanúgy lehessen érteni a csipetke készítés közben a nyári konyhában, és ne kérje számon rajtam a butaságot, teszem azt a köztársasági elnök hivatal. Tehát akkor még voltak ilyen szempontok annak idején, amiket belémvertetek ügyesen, és ezzel élve igyekeztem én ugye összerakni a történetet. ami működni is kezdett, csak azt mondták, hogy hát az vele a baj, hogy nem mindegyik osztályban tudnak egyik óráról a másikra 13 oldalnyi fejezetet feladni, mert hogy ebben azért elég sok betű van, mint itt.
Hát, ez sok, igen.
Ez három kötet lett belőle, de az viszont, hogy ugye itt, ha kinyitom és...
Láttam, van egy térkép benne, igen.
Igen, tehát hogy ez a valós helyszíneken játszódik, ez nagyon jó.
Északi part.
De milyen, hát ő részben, mert ugye a Sió az már eleve vagy a déli part, aha, tehát van itt, körbejárjuk rendesen a Balaton, sőt, az alföldi testvérűző herceg felbukkanása nyomán az alföldre is elmegyünk. És
alföldi testvérűző herceg,
azt Fáji a mindenért. Fáji András, tehát 1836-ban.
Tőle tudjuk ezt a nevet?
Igen, ő, hát ez Zemúrnak nevezte. Tehát,
ez az a Fáji András, aki a takarékpénztár megalapítója Magyarországon? Hát ez zseniális. Ilyen érdekes.
Mi a módszered? Hogy írsz? Csinálsz vázlatot, előre tudod, hogy...
Rajzolsz egy térképet magadnak
is,
a Balatonról?
A Helka esetében ez így volt valóban, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan tudom én azokat az érdekes helyszíneket beleépíteni, úgy, hogy egyébként az ne legyen didaktikus. Ehhez viszont aztán jó végig kellett gondolnom, hogy honnan szerzek én olyan gonoszokat, akik egyébként legyőzhetők, vagy legyőzendők, és akkor ebből is szépen összeállt egy vázlat szintjén.
Ez miért érdekes, hogy előbb a gonoszokat kell és a helyszíneket megtervezni, a regényt akarsz írni?
Hát mert a többi tatták, tehát a többi meg volt készen, de ugye ott volt a nehézség ennek, hogy készfigurák voltak egyrészt.
De ez nem nehézség, az érdekesség, hogy neked egy létező dologra kell rátervezned valamit. Tehát szerintem az abszolút...
Igen, csak megvannak ilyen nehézség, hogy ott van például a Lóci barlang Balatonfüred fölött. Amivel két apró probléma volt, az egyik, hogy Lóciról nevezte Lóci Lajos, ugye Balaton kutató létező történet, nem tudom egy kortalan fantaziba betenni, de szerencsére Tamáshegyi barlangként már működik. Csak a szereplőim nem voltak hajlandók arra menni az Istenért. Úgyhogy nem tudtam a második tüzetbe se belerakni, mert másfele volt dolgos.
De miért köt téged a valóság?
Hát mert akkor hogyan lesz belőle
egy dokumentumregényt írsz.
Igen, csak hogyha az van, hogy a mesébe élő helyszín ott van, én meg szeretném odavinni a szereplőket, akkor azt... Csak akkor lehet, ha ők
Péter,
tényleg akarnak.
Péter, a krónikás riportari múlt meg.
Mikor jártad le először ezt a térképet?
Hát nem messze laktunk a Balatontól, egy ilyen 40 kilométerre, tehát egy csomó helyszínt akkor ja, is hát láttam, voltam földrajzosként is. Hát nem egészen, tehát Sárbogárd, tehát nem Balaton, de közel van, tehát jártunk arra azért elég sokszor.
Sárbogárd, Diolán.
Földrajzszakosként is volt szerencsém arra járni, de földrajzszakosként Debrecenből például nem tudtam arról, hogy Karcag mellett áll a fűben a régi 9-lyukú híd, ami csak 5-lyukú. Viszont ez nagyon jó volt arra, hogy bele odra költöztethessem a...
Jesszusom, kezdem elveszteni a fonalat. Karcag mellett van egy 5-lyukú híd.
Igen, bent a fűben, a Zádor híd.
Ja, mert olyan kicsi, hogy...
Nem, eredetileg volt az 9-lyukú, és azon ment a nagy forgalom a Sóvidékre, Erdélybe, csak jött
de
a nagy árvíz.
De nem ez volt a híres Hortobágyi 9-lyukú?
Nem, az csak egy másolat.
Az csak ennek a másolata, mert ez volt a korábbi?
Igen.
Karcagi?
Igen. És hát az ilyen varázslatokat igyekeztem.
Így van az, másik hogy az ember egy földrajz tudós meseíróval ül le egy asztalhoz, hogy egyre idegesítem, tudnivalókkal lesz gazdagabb.
Jó, hát ezzel én is járok így. Na, és aztán jöttek ugye az igények, hogy hogyan megyek tovább, hogy legyen rövidebb. Ne csak varázsló legyen benne a lehetőség szerint.
Mert ugye ez egyébként 11 éveseknek szól, csak azok nem olvasnak el 300 oldalt.
Most már nem. Mikor ez megjelent, akkor tényleg ilyen 8-10 közé terveztem, és működött is.
Most már 18-as.
11-12, meg egyébként sokan felnőttek olvassák. Viszont nincsen benne mobiltelefon, autó, motor, villamos, számítógép.
És az nem zavarja a gyerekeket?
De szerették volna a tanítók, hogyha olyat adok a kezükbe, amiben több kép van, kevesebb betű, nagyobb betű, olyan, ami vonzóvá válik. És hát így született meg a sok-sok szempont
figyelembevételével
a Berger Szimat szolgálat.
Amelyiknek a pólódon található a főhőse, Pongi.
Pongi. És hát ott az ötletet találtam én ki, hogy...
A rókarcú kutya, mert milyen kutya hogy, ez?
Hát ő egy mudi, méghozzá ugye 9 magyar kutyafajtánk van, akik ugye itt meg is találhatók benne, és hozzá hasonlítanak a szereplők, akiknek mindenféle...
Megnézem, hogy hány vizsla, kettőféle vizsla van benne.
Igen, hát egy rövid szűrű, meg egy drótszűrű. Igen. Ők az alapítók, Bernát és Gerzson, akik Gerzson, már nyugdíjba akartak menni.
Gerzson, a drótszűrű és Bernát a magyar vizsla.
És akkor így ugye megszületett a világa ennek az egésznek, és hogy modern korban valódi helyszíneken, mint látszik ott a
Gerzson.
Itt ebben már sok kép van.
Nagyobb
betűtípus.
Van igen, benne. Hát ugye az volt a fontos,
mobiltelefon.
Hogy valahogyan megragadni a gyereknek a figyelmét, és fenntartani a figyelmét folyamatosan.
Péter, te hiszel benne? Mert én nagyon szívesen hinnék, de azt látom, hogy, az az unokám, aki teljesen fogékony volt arra, hogy te a rádióban dolgoztál, tehát hogy ő visszafogott érdeklődést tanúsít a könyvek iránt, amitől mindenki padlót fog az én családomban. Nagyon sok előnye van a gyereknek, egyéb előnye, de halálra nem olvassa magát, hogy finoman fejezzem ki magam.
Hát ugye én azt mondogatom mostanság, lévén úgymond bukott oktatási elemző, hogy lehetséges, hogy nem is a formátumhoz kellene ragaszkodni, hanem ahhoz, hogy hogyan és milyen módon fogadja be ezeket a történeteket. A történetek
hangos könyv.
Is akár.
Tehát megimádja kinek... például, az apja felolvas neki. Aha. Tehát, hogy komplett módon könyveken.
Jó, hát ez az oktatásban is keresendő, mert én ugye hát látjuk, hogy a PISA jelentés szerint tudnak olvasni, de szövegértés nincs. Hát én a kisebbik fiúnokámmal elég sokat, nagyon okos gyerekővel, csak úgy beszélgetni kell. És akármit elolvastatok vele, rögtön visszamondatom, hogy mit olvasott, mert ha nem tanítják meg őket rendesen olvasni, és az energia arra megy, hogy egyáltalán kiolvassák, akkor fogalmuk nincs arról, hogy mit olvasnak.
Innentől viszont pontosan ez az, ami egy nagyon nehéz helyzetbe hozza mindazokat, akik szeretnék a gyerekeket valamiféle tudománnyal megismertetni, mert hogy nagyon-nagyon sokan pályáznak a gyerekek figyelmére, nagyjából 2 hónapos koruktól fogva, és nem feltétlenül csak az internetes tartalmak, vagy a mobiltelefon és az érintőképernyő, hanem hogy reggeltől estig valamivel foglalkoztatjuk őket. És a vége az az, hogy az inger küszöb a plafonon, a türelem az sehol nincs, tehát nagyon rövid időn belül kell átadni olyan infót, aminek a befogadására készség nincs meg. Tehát az, hogy ennyit olvasni, türelem nincs hozzá. Érdekelni őt, csak egyszerűen nyüzsé, alfa generációnak
hívják. Meg jól kell tudni olvasni, hogy tudjon arra figyelni, hogy mit olvas.
És az alfa generáció egészen más módon próbálja megismerni a világot, mint a korábbiak is. Ugye ezek a könyvek így csiricsári módon néznek ki, de én nagyon vigyáztam rá, hogy belül a tartalom az attól függetlenül azért nagyon érdekes legyen, amennyire csak tőlem telik.
Nagyon helyes.
Teleraktam olyan apró információ morzsákkal, amik csak lazán kötődnek a sztorihoz, de a sztori folyamatosan pörög, tehát valahogyan folyamatosan fenntartani az érdeklődést. És hát visszaigazolták egyébként a tanítók, hogy működik. Ehhez is készült ilyen...
Ez munkafüzet.
Ilyen hát olyasmiféle. Igen, de ugye azt a tanítónénit kértem meg, Oszoli Pap Mártát, aki a HK-hoz is készítette azt a történetet, hogy valami olyan módon dolgozzuk fel ezeket a meséket, amiben nem csak nyelvtan és nem csak olvasás, szövegértés, hanem minden más hozzá kapcsolódhat, hogy lehessen egyébként tényleg a tananyag, tehát ismeretátadás, nem is tantárgy, nem tananyag. És hát ő tehetségfejlesztő pedagógus lévén ismerte a Gardneri intelligencia modellt, amely nagyon picikék itt ezek a PID programok, de hát meg van jelölve, hogy van, amelyik egy verbális, van, amelyik egy rajzolni tud, van, aki matekot szereti jobban, és ezeket a feladatokat ezek szerint struktúrával készítettük el, és vannak olyan gyerek, akik tényleg szeretnek számolni, másik mozogni szeret jobban, van, amelyik gyurmázni szeret inkább, és akkor ezek a feladatok lazán a könyvhöz kapcsolódóan, szépen olyasmi módon teszik szórakoztatóvá az iskolát, ami nélkül egyébként a pedagógusok szegények
igen,
meg vannak.
Igen, hallgatok, és egyfolytában az jut eszembe, hogy reménytelenül 20. századi vagy te is.
Igen.
És a gyerekek azok pedig, hogy mondjam, így belemélyednek a markukba, és nyomogatják a telefonjukat.
Na most ezért én azt mondom, hogy az én konkurenciám az érintőképernyő, és akkor nyerek, hogyha ezzel a könyvvel sikerül, és kaptam ilyen visszajelzést, ami hát ilyen, hogy mondhatni, ríkatólag megérzékenyített, amikor azt mondta a tanítónéni, hogy szülők mondták, hogy a gyereknek a vasárnapi ebéd alkalmával nem a telefont kellett lerakatni a kezükből, hanem a fürdőkrémét, mert azzal jött az olvasni.
Így legyen. A fürdőkrémével menjen az asztalhoz. Nyulász Péter különböző köteteit, amelyekben van nagyon jó, rejtélyes regény, nyomozástörténet, mondókás, azokat ajánljuk azoknak a figyelmébe, akik hisznek abban, hogy attól jobb lesz a gyerek, hogyha mindenfélével megkínáljuk az agyát. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük a figyelmet. Emlékszel, hogy mi lesz a jövő héten?
Hogy jövő, hát persze, Sárgy Judit jó.
Jövő héten Sár Judittal fognak találkozni, akik a libazsírt választják. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra.